A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Második András uralkodása nem volt mentes a belső konfliktusoktól és a feszültségektől. Ezek a konfliktusok végül a középkori magyar történelem leghíresebb okiratának kibocsátására kényszerítik a magyar királyt. Ennek a kiadása azonban csak részlegesen oldották meg a problémákat, ez pedig a királyi hatalom további gyengülését eredményezte. Témánk az oklevél kiadó király. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunkban továbbra is II. András magyar király uralkodásáról fogunk beszélni. Az elmúlt műsorainkban csak felvezettük a magyar királynak az uralkodását, és mai műsorunkban az lenne a célunk, hogy megnézzük, hogy melyik volt a legfontosabb külpolitikai törekvés, ami iránt érdeklődött a magyar király, illetve lássuk, hogy milyen belső feszültségek voltak uralkodás alatt, illetve mi okozta ezeket a feszültségeket, és lássuk, hogy ezek a feszültségek milyen következménnyel jártak a magyar királyságra nézve, úgy II. András, mint a későbbi királyaink uralkodása során.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Amint az előbb is említettem, elmúlt műsorunknak a témája II. András király volt, de ő csak az utolsó azoknak a királyoknak a hosszú sorában, akikről eddig beszéltünk. Ugyebár beszélgetésünket Szent István királlyal kezdtük, beszéltünk megkoronázásának körülményeiről, láttuk azt, hogy hogyan érvényesítette az első szülöttség elvét rokonával Koppánnyal szembe. Ugyanakkor megnéztük, hogy milyen intézkedések segítségével teremti meg tulajdonképpen Szent István király a keresztény magyar királyságot. Első lépésben, megkoronázása után elkezdi elismertetni hatalmát a Kárpát-medence különböző törzsi vezetőivel, és ezzel párhuzamosan létrehozza a magyar közigazgatási szervezetet is, a vármegye rendszert is, amely gyakorlatilag a törzsi vezetők legyőzésével párhuzamosan jön létre a Kárpát-medence különböző területein. Ezen kívül István király nevéhez fűződik a keresztény magyar egyháznak a létrehozása, megszervezése. Az ő uralkodása alatt jött létre hagyomány szerint 10 egyházmegye, amiből 2 ugye érseki rangot viselt, és ennek köszönhetően István király biztosítani tudta a magyar keresztény egyház függetlenségét a német birodalmi egyháztól. István király uralkodásánál maradva, még beszéltünk külpolitikájáról, első királyunk egy békés külpolitikára törekedett, a belső átalakítások közepette lehetetlen volt egy aktív külpolitikát folytatni. Pont ezért István király arra törekedett, hogy béke legyen a szomszédokkal, és ennek érdekében a dinasztikus kapcsolatok politikáját választotta, valamint arra törekedett, hogy jó viszonyt ápoljon a kor két legnagyobb birodalmával, és pedig a német-római birodalommal, német császársággal, valamint a bizánci birodalommal. Persze ez nem azt jelentette, hogy amikor veszély fenyegette az országot, István király nem védte meg azt, a német befolyási kísérleteket akár fegyverrel is kész volt visszaverni. István királya kapcsolatban még beszéltünk törvénykezési tevékenységéről, nekik köszönhetőek az első írott törvények a Kárpát-medencében, valamint beszéltünk gazdaságpolitikájáról, nagy figyelmet szentelt az új pénzverésének, amelyet német minta alapján készítetett el. István királya kapcsolatban részletesen beszéltünk arról a próbálkozásról, hogy megoldja a trónutadlásnak a kérdését, amint tudjuk 1031-ben fia Imre herceg egy vadászbalesetben elhunyt, ezért most már idősödő király arra kényszerült, hogy utódot keressen maga számára, és választása unokaöccsére Orszaoló Péterre esett, akiről úgy gondolta, hogy tovább fogja folytatni azt az utat, amit ő elkezdett Magyarország szervezésével kapcsolatban. Viszont ugyanakkor láthattuk azt, hogy Vazul nem volt hajlandó elfogadni István királynak a döntését, és összeesküvés szőtt első királyunk ellen, amit István király meglehetősen erős kézzel torolt meg. Vazult ellehetetlenítette az uralkodástól, ez azt jelenti, hogy megvakítatta, és fiait száműzte az országból. Az 1038-ban elhunyó István király halála nem jelentett békét az ország számára. Az általa kiválasztott utód Orszaoló Péter rövid ideig uralkodik, nagyon gyorsan megutáltatja magát a magyar vezető réteggel, és emiatt elűzik az országból, helyette pedig szintén egy rövid ideig Szent István király sógora Aba Sámuel kerül Magyarország trónjára, de ő se tudja helyzetét stabilizálni, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi Aba Sámuelt, így ennek uralkodása hamar véget ér. Azonban Péter ott folytatja uralkodását, ahol előzés előtt félbehagyta, továbbra sem veszi figyelembe a magyar vezető rétegnek az érdekeit, emiatt összeesküvések bontakoznak ki ellene, illetve pogánylázadások is kitörnek uralkodása alatt, és egy ilyen pogánylázadás következtében Péter újra elveszti trónját. A magyar királyság élére ekkor Vazulnak középső fia András király került, első András, aki sikeresen megszilárdítja a magyar keresztény egyháznak a helyzetét, annak ellenére, hogy a pogánylázadásnak köszönti hatalomra kerülését, illetve sikeresen visszaveri a német támadásokat, ezáltal megszilárdítva helyzetét az országba. És ő az, aki visszahívja a magyar királyságba öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalomon, és létrehozza számára a hercegségnek, a dukátusnak az intézményét, és ez a döntés Béla értelmezésében azt jelentette, hogy őt jelölte ki trónörökösének. Viszont András király a későn született fiát, Salamont szerette volna a trónon látni, emiatt fiát meg is koronáztatja, így nem sokára lezajlik az a bizonyos tiszavárkonyi találkozó a két testvér között, amely végül testvérkonfliktushoz, testvérháborúhoz vezet, amelyből Béla kerül ki győztesen, András nem csak trónját, hanem életét is veszti a konfliktus során. Azonban első Béla is rövid ideig uralkodik, mindössze 3 éves uralkodásának egy baleset vett véget, így Salamon, Andrásnak a fia visszatérhetett az ország élére. Igaz, hogy Salamon kibékül Béla fiaival, és az unokatestvérek körülbelül egy évtizeden keresztül közösen kormányozzák a magyar királyságot, Salamon királyként Géza és László hercegként irányítják az ország bizonyos területeit. Viszont az unokatestvérek közös kormányzása véget ér, és újra egy belső konfliktus bontakozik ki, amely során Salamon elveszti hatalmát, és a királyi cím első Géza kezébe kerül. Géza szintén rövid ideig uralkodott, és halála után, mivel fiai még kiskorúak voltak, testvére László kerül a magyar királyság élére. Első László uralkodásának kezdetén ellenkirálynak számított, hiszen Salamon még ellenőrzés alatt tartotta az ország egy kis részét, viszont László királynak végül sikerül megoldani az úgymond Salamon kérdést, sikerül unokatestvérét lemondatni a királyi címről. Miután biztosnak érezte magát a trónon, László király egy nagyon aktív kül- és belpolitikába kezdett. Ami a külpolitikáját illeti, László király beavatkozik a kor legnagyobb konfliktusába, az investitúra harcba, és a pápasságot támogatja a német-római császárral szembe. Ő az első, aki megpróbál terjeszkedni, és pedig uralkodás alatt terjeszti ki fennhatóságát a magyar királyság Horvátországra. Ez a terjeszkedés viszont ellentétbe helyezi László királyt a pápassággal, akinek uralkodása utolsó éveibe megváltozik a külpolitikai orientációja, eltávolodik a pápasságtól és a német-római császársághoz kezd közeledni. A pápasság is igényt tartott Horvátország fölötti uralomra, és ez okozza ezt a szakítást, konfliktust. Ami a belpolitikát illeti, László király uralkodásáról a legfontosabb megjegyezni törvényeit. A nagyon szigorú törvényei a magyar királyság legégetőbb belső problémáit, és pedig a tolvajlás, a kobollásnak a kérdését próbálta megoldani. László király ezen kívül fontos egyházpolitikai intézkedéseket is bevezet. Például ő hozza létre a zágrábi püspökséget, valamint ő költözteti át a bihari püspökségnek a székhelyét Váradra. Ő az, aki kezdeményezi István király, Imre herceg és Gellért püspök szenti avatásait is. László király nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fia nem születik, így utódjaként csak unokaöccsei közül választhatott. Úgy néz ki, hogy László király talán fiatalabb unokaöccsét, Álmos herceget preferálta volna, viszont végül László király halála után Kálmán kerül Magyarország trónjára, az idősebb unokaöccse. Kálmán, akit Könyves Kálmánként is ismerünk, a 11. század végének, 12. század elejének egyik legjelentősebb magyar királya, és nem csak kiterjedt műveltsége miatt mondhatjuk őt jelentős magyar királynak, hanem intézkedései miatt is. A belpolitikában Kálmán király például enyhíti László királynak a szigorú intézkedéseit, ezzel is jelezve, hogy ezek az intézkedések elérték a céljukat, és már azok a problémák, amelyekre ezek a törvények megoldást próbáltak találni, nem annyira égetőek. Kálmán király folytatta elődjének a terjeszkedő politikáját, az ő uralkodása alatt terjeszti ki a magyar királyság befolyását az Adriai-tenger partvidékére, Dalmáciára. Egyházpolitikai szempontból Kálmán király szintén folytatja elődje politikáját, uralkodása során újabb püspökséggel gyarapodott a magyar egyházszervezet, ő hozza létre a nyitrai püspökséget. Kálmán király uralkodásának legnehezebben megoldható kérdése az öccsével, Álmossal való konfliktusa volt. Úgy néz ki, hogy Álmos nem tudta elfogadni a trón elvesztését, többször is összeesküvés szőtt Kálmán királlyal szembe, aki végül úgy torolja meg ezeket az összeesküvéseket, hogy Álmos herceget, illetve annak fiát, Bélát megvakítatja. Ezáltal pedig biztosította a trónt saját fia István számára. Kálmán király halála után, amint az előbb is említettem, II. István kerül Magyarország trónjára, aki megpróbálja folytatni apja politikáját, elsősorban terjeszkedő külpolitikáját, viszont másfél évtizedes uralkodását inkább kudarcok jelzik. 1030-ban II. István váratlanul meghal, így végül a korona az Álmosság kezébe kerül, és pedig II. Vak Béla uralkodásával veszi kezdetét az Álmosságnak az uralma Magyarországon. II. Béla elsősorban feleségének köszönhetően egy erős királyi hatalmat teremt, és ezt úgy éri el, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti. Gondoljunk itt csak arra a bizonyos aradi országgyűlésre, ahol lemészárolják mindazokat, akik részt vettek Álmos herceg, illetve Bélának a megvakítatásába. Ezáltal egy szilárd királyi hatalom jön létre, és ezt a szilárd királyi hatalmat adja át második Béla fiának, második Gézának, aki fiatalon kerül a magyar királyság élére, és több mint két évtizedet viseli a magyar királyi címet. Második Géza uralkodása alatt a magyar királyság mondhatni fénykorát éli, egyenlő félként veszi fel a harcot a reneszánszát élő bizánci birodalommal. Azonban ennek a harcnak végül megvan az ára, a magyar királyság belső szilárdsága megbomlik a görög császársággal folytatott harcok során, és Géza kénytelen szembenézni trónkövetelőkkel, akik tulajdonképpen öccsei voltak, István herceg, valamint László herceg. A hercegek Bizánc támogatásával törnek a hatalom, és nagyon jó lehetőségük adódik a hatalom megrakodására, akkor, amikor második Géza meghal, és fia harmadik István lép a trónra. Ekkor előbb László, majd István hercegek is fellépnek a hatalom megszerzése érdekében. Rövid ideig sikerül is nekik megszerezniük a hatalmat, és második László, valamint negyedik István körülbelül egy évig tartják ellenőrzésük alatt a magyar királyságot együttesen. Azonban végül a konfliktusból harmadik István kerül ki győztesen, aki legyőzi nagybátyjait, és visszaszerzi a koronáját. Harmadik István uralkodása során tovább folytatódnak a konfliktusok a bizánci császársággal, a magyar királyság békét tud kötni a keleti császársággal, igaz, jelentős területvesztességek árán. Ezeket a területeket végül harmadik Béla uralkodása alatt sikerül visszaszerezni. Harmadik István halála után a harmadik Béla kerül a magyar királyságnak az élére, és sikeresen megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét. A harmadik Béla uralkodásával kapcsolatban elsősorban a kancelláriának a létrehozását kell megemlítsük, ugyanakkor pedig láthattuk azt, hogy nagyon aktív külpolitikát folytatott, sikeresen visszaszerzi a Bizáncnak átengedett területeket, valamint megpróbál terjeszkedni is, és pedig Halicsot próbálja elfoglalni. Sajnos ez a próbálkozás nem vezet tartós eredményre. A harmadik Béla uralkodása kapcsán még fontos megjegyezni, hogy ő az, aki kezdeményezi László király szenti avatását. Harmadik Béla halála után idősebb fia Imre kerül Magyarország élére, akinek uralkodását tulajdonképpen öccsével, Andrással lezajló konfliktusa követi végig, és Imre halála után rövid ideig fia, harmadik László kerül a Magyarország élére, de a kiskorú gyerek mindössze 6 hónapig viseli a magyar királyi címet, amelyet végül András szerez meg, második András néven. Elmúlt műsorainkban tulajdonképpen végigkövettük András útját a hatalomig, illetve megpróbáltuk bemutatni a hallgatóknak András királynak a családját. Láttuk azt, hogy 3 házassága volt, és múlt heti műsorunkat tulajdonképpen azzal kezdtük, hogy befejeztük András király családjának a bemutatását. Végigkövettük ugye feleségeit, illetve a 3 házasságból született gyerekeinek a történetét. Múlt heti műsorunkban megnéztük, hogy milyen új intézkedéseket vezet be András király. Jelentős birtokadományozásokat hajtott végre. Az volt a jelszava, hogy a királyi bőkezűségnek a mértéke a mértéktelenség kell legyen. És megnéztük, hogy mi lett ennek a politikának a következménye, ugyebár a királyi hatalomnak a megnyengülését eredményezte ez az új politika. És múlt heti műsorunkat tulajdonképpen András király balkáni politikáján a megbeszélésével fejeztük be, András királynak a külpolitikája, amennyire kaotikus volt, annyira ötletszerű is.
Történész úr, mit kell tudjunk második András nyugati politikájáról? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai kőbezárt múltunkat.
Második András király viszonylag kevés érdeklődést tanúsított a nyugati országok iránt, annak ellenére, hogy első felesége Gertrud a német császárságból származott. Ami figyelmet szentelt a nyugati ügyeknek, az is inkább felesége család ügyeinek köszönhető. Például Gertrud legfiatalabb öcsét, Bertoldot, aki nővérével együtt Magyarországra költözött, megválasztatta kalocsai érsekké, és elérte, hogy a pápa 1207-ben megerősítse ezt a választást. Nem sokára sógora számára egyéb magas méltóságokat is adományozott, hiszen előbb horvát Dalmát Bánná, majd Erdélyi Vajdává is kinevezte. 1208-ban Gertrud másik két fiú testvére, Egbert Bamberg püspök és Henrik isztriai gróf is Magyarországra jött, mivel őket azzal gyanúsították, hogy részt vettek Schwab Fülöp német király meggyilkolásában. Az új német uralkodó IV. Otto birodalmi átokkal sújtotta őket, így jobbnak látták nővérük királyságában menedéket keresni. Sogorait támogatva II. András IV. Otto ellenfelei között sorakozott fel, és 1213-ban sereget küldött a császárral harcoló német ellenkirály, II. Frigyes és Premis Otto Kár megsegítésére. Az osztrák hercegség volt az egyetlen nyugati ország, amellyel hosszú távú kapcsolatokat épített ki II. András. Itt rokona 6. Lipót herceg uralkodott, akivel jó kapcsolatot ápolt, annak 1230-ban bekövetkezett haláláig. Ugyanakkor meg kell említeni a nyugati kapcsolatoknál, hogy András király 1211-ben behívta a Szentföldről a német lovagrendet, akiket a szinte teljesen lakatlan barcaságba telepített le. A lovagok feladata lett az ország védelmezése a pogánykunokkal szembe, és a kereszténység terjesztése ezeken a területeken.
Melyik terület iránt érdeklődött leginkább az említett magyar király uralkodása első felében?
II. András uralkodásának első másfél évtizedét meghatározták a Halics meghódítására indított katonai akciók. A király már csak azért is érdeklődést tanúsított az orosz fejedelemség iránt, mivel 1188-1189-ben ő állt Halics élén. Ráadásul a halicsi belviszályokban szereplő egyik csoportosulás rendszeresen igénybe kívánta venni a magyar segítséget. 1205-ben elesett a lengyelekkel vívott csatába a Halicsot és Lodoméliát egyesítő román és két kiskorú gyereket hagyott hátra. Halálának hírére politikai ellenfelei, a Rurik család és a Csernyigovi uralkodó szövetkeztek Halics ellen, hozzájuk csatlakozott a krakói lengyel fejedelem Leszek is. II. András még 1205 nyarán személyesen megjelent Halicsba, mint a kisgyerekek oltalmazója, és a nádor vezetésével katonaságot hagyott hátra, majd visszatért Magyarországra. Nem sokára felvette Galícia és Lodoméria királya címet uralkodói titulusai közé. Rurik első támadását a magyar seregek 1205 őszén visszaverték, de a második támadás 1206 elején, amelyet Igor fiai vezettek, már megdöntötte a kisgyerekek uralmát. A magyarok elhagyták Halicsot, de II. András nem sokára megegyezett Leszekkel román fiainak támogatásáról. 1207-ben a lengyel-magyar csapatok ugyan felvonultak Halics ellen, de a hadjárat kudarcba fulladt, mert mind Andrást, mind Leszeket megvesztegették az oroszok. A helyzet azonban nem sokára kedvezőre fordult az orosz fejedelemségben. Ugyanis Igor fiai között viszály támadt, és az egyikük, akit szintén románnak hívtak, magyar segítséggel legyőzte a fivérét. Viszont ellene lázadás tört ki, így II. András Benedek erdélyi vajdát küldte Halicsba, aki fogolyként Magyarországra küldte Románt, és maga kezdett el uralkodni az orosz fejedelemségbe. Hatalmaskodásai azonban kiváltották a halicsiak ellenszenvét, akik felsorakoztak a fogságból megmenekülő román és fivére mögött, és 1211-ben kiűzték Halicsból Benedeket. Amikor azonban az Igor fiak le akartak számolni az ellenséges halicsi bojárokkal, azok András királyhoz menekültek, és az 1205-ben elhunyt román fiát ismerték el uralkodójuknak, aki a magyar udvarban tartózkodott. Így András 1211. szeptemberében a nádor vezetésével újabb hadat küldött Halicsba, sikerült trónra ültetni román fiát. 10 éves gyerek helyett azonban anyja uralkodott, akit a halicsiak viszont távozásra kényszerítettek. Ez András számára újabb beavatkozási alkalom volt, a magyar király 1211-12 telén személyesen vonult az orosz fejedelemségbe. Ennek eredményeképpen az előzött fejedelem asszonyt visszahívták, de nem sokára ismét elűzték fiával együtt, előbb Magyarország, majd Krakkóban talált menedéket. 1213. szeptemberében II. András újabb halicsi hadjáratra vonult, de első felesége meggyilkolása visszafordulása kényszerítté. Viszont az egyik Magyarországon tartózkodó halicsi bojárt, Vlagyiszlávot tovább küldte a sereggel. Az akció eredményeképpen a halicsi trónra Vlagyiszláv került, aki a magyar érdekeket képviselte. Időközben a krakói uralkodó is szemet vetett Halicsra, és román fiaival az oldalán a fejedelemség ellen vonult, de Halics várát nem tudta bevenni. Ez a támadás viszont mélypontra juttatta a magyar-lengyel kapcsolatokat. A magyar-lengyel ellentétet II. András és Leszek szepességi találkozója simította el 1214 őszén. A két uralkodó felosztotta a halicsi területet, és elhatározták, hogy András másodszülött fia, a 6 éves Kálmán foglalja el Halics trónját, aki feleségül veszi Leszek 3 éves lányát, Saloméát. Talán még ugyanabban az évben a magyar-lengyel seregek el is foglalták Halicsot, Vlagyiszlávot megfosztották hatalmától. Így Halicsban a névleges hatalom Kálmán kezébe került, aki mellett egy ismeretlen személy az orosz forrásokban Benedeknek nevezett előkelő gyakorolta tényleges hatalmat. Viszont Leszek román fiainak adta Halics lengyel részét, és ezzel rivális hatalmi központot hozott létre Kálmán ellenébe. Ennek hatására András 1215-16 fordulóján visszafoglalta a Leszeknek átengedett halicsi területet, így 1216 elején Kálmán az egész halicsi fejedelemség ura volt. Még ezeket az eseményeket megelőzően 1214-ben András engedélyt kért a pápától Kálmán halicsi királyá koronázására. A hozzájárulás elnyerését követően valószínűleg 1215. augusztusában koronáért folyamodott, maga a koronázás 1216 elején lehetett. Kálmán azonban nem tudta megkedveltetni magát alattvalóival, ugyanis erőszakosan látott hozzá a római egyházzal történő unió előkészítéséhez, és kiűzte az ortodox papokat a templomokból, helyettük latin ritusú egyháziakat hozott. Így Kálmán halicsi királysága rövid életűnek bizonyult. Ugyanis nem sokára Nyatiszláv novgorodi fejedelem érdekelté vált a halicsi ügyekben. 1219 elején el is foglalta Halicsot, elűzte Kálmát. A novgorodi támadás újra egy táborba hozta Andrást és Leszek fejedelmet, akik 1219 őszén együttes támadást indítottak. A novgorodi fejedelem megfutamodott, így Kálmán újra elfoglalhatta halicsi trónt. Uralma azonban megint rövid idejűnek bizonyult. Matisznáv ugyanis egy 1220-21 terén megkísérelt sikertelen támadás után 1221. augusztusába bevette Halicsot, és Kálmánt, valamint feleségét is fogságba vetette, majd legyőzte a magyar sereget. Második András így kénytelen volt békét kötni. A békeszerződés értelmében a magyar király lemondott Kálmán halicsi királyságáról, noha Kálmán megtarthatta a királyi címet, amelyet élete végéig viselt. Kálmán és hívei kiszabadultak a fogságból, és II. András harmadszülött fiát, András herceget eljegyezték a novgorodi fejedelem lányával. II. András másfél évtizedes halicsi katonai akciói tehát semmiféle eredményt nem hoztak. Kálmán visszatért Magyarországra, Halics viszont tartósan a novgorodi fejedelem kezére került.
Történész úr, milyen belső feszültségek alakultak ki II. András uralkodásának első éveiben?
II. András külpolitikája, valamint új birtokpolitikai és gazdasági intézkedései jelentősen növelték az országban a belső feszültségeket. De ezeket még tovább erősítették a király azon intézkedései, amellyel sokat kedvezett felesége rokonainak. Maga a király panaszolta el egy 1214-ben kelt levelében a pápának, hogy Bertoldot, Gertrud öccsét forron szerette és mások fölé emelte, ezzel csaknem az egész ország különböző rangú embereinek a gyűlöletét magára vonta. Bertoldon kívül a királynő másik testvére, Egbert püspök is jelentős kegyekben részesült. Ő a szepességi Poprád környékén kapott hatalmas birtokadományt, amely nem sokára a merániai Adolf prépost és testvére kezére került. András a nagy területtel együtt a királyt megillető szabad dénárokat és a királyi jogokat is eladományozta. Egy nyugati forrás szerint Gertrud a bárhonnan jövő németek iránt bőkezű és szívélyes volt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a merániai németek által elkövetett túlkapásokkal szemben, amelyek Gertrud bátorítására és András egyetértésével következtek be, még a kortárs Anonymus is hangot adott elégedetlenségének. A névtelen krónikás a honfoglalásról írt regényes gesztájában leírja, hogy most is a rómaiak legelik le Magyarország javait, utalva arra, hogy a merániaiak a német-római császár alattvalói. Az idegenek iránti elégedetlenség 1213-ban összeesküvésbe torkolt, amelynek vezetői Gertrud udvarának korábban magasrangú tisztségviselői Péter Ispán és Bánk Nádor voltak. A Monda később azzal magyarázta Bánk fellépését Gertrud ellen, hogy családi sérelem is motiválta, mivel a királyné segítette öccsét, hogy a Nádor feleségének becsületére törjön. A merénylet kifejezetten Gertrud ellen irányult, ehhez igyekeztek megnyerni János esztergomi érsek támogatását is. A ravasz főpap azonban állítólag kitérő választ adott. Kettős értelmű levelet küldött az összeesküvőknek, amely a központozástól függően értelmezhető volt, hiszen az üzenet maga nem tartalmazott vesszőket. A királynőt megölni nem kell félnetek, jó lesz, és ha mindenki beleegyezik, én magam nem ellenzem. Így szól az egyik olvasat, amely hozzájárulásként értelmezhető. De ennek a szövegnek van egy másik olvasata is, a királynőt megölni nem kell, félnetek jó lesz, és ha mindenki beleegyezik, én magam nem ellenzem. Ez akár ellenzésként is értelmezhető. 1213. szeptember 28-án, amikor András már úton volt Halics felé, a pirisi erdők szomszédságába időző királynéra rátámadt Péter Ispán és Simon Bánk veje, és sátrában karddal meggyilkolták. Számos német is életét vesztette a merénylet során, de Bertoldnak és 6. Lipót osztrák hercegnek sikerült megmenekülniuk. Az országhatár körülről visszaforduló András csak tétova bosszút állt a merénylőkön. Péter Istvánt ugyan karóba húzatta és birtokait elkobozta, de az összeesküvők másik vezetőjét, a kacsis nemzetségbeli Simont csak később tudja megbüntetni. Bánk pedig csak a nádori méltóságát vesztette el, még a királyi udvarból sem került ki, Bánk vejének pedig nem lett bántodása. Ez kétségtelenül a király pozícióinak gyengeségére utal. A királyné ellen fellépő merénylők mellett II. Andrásnak más elégedetlenkedőkkel is szembe kellett néznie. A vezető réteg egyes csoportjai András uralkodásának első felébe több kísérletet tett a király uralmának megdöntésére, illetve a királyi hatalom megosztására. Például 1210-ben néhány magyar főember András ellen III. Béla öccsének, a Bizáncban menedéket találó Gézának a fiaihoz akart követséget küldeni, hogy őket ültessék a magyar trónra. A követeket azonban Spalatóba elfogták, a megtalált levelek pedig leleplezték az összeesküvőket. Egy másik csoport 1914-ben az akkor még csak 8 éves Bélát, András legidősebb fiát léptette fel apja ellenébe. András egy levelében azt kérte a pápától, hogy mindazon összeesküvőket és hűtlenségen mesterkedőket, akik az ország megosztása érdekébe fiunkat életünkben és akaratunk ellenére királlyá tenni és megkoronázni akarják, akár egyháziak, akár világiak, kiközösítéssel sújtja. A király ezt a mozgalmat csak úgy tudta leszerelni, hogy Bélát 1214-ben királlyá koronázta, de területi hatalommal még nem ruházta fel. Minden esetre az előkelők annyit sikerült elérniük, hogy immár két uralkodói központ között választhattak, nagyobb birtok, magasabb tisztség reményébe átmehettek az egyik királytól a másik táborba. A belső feszültségek más jelei 1217-re kerültek felszínre, amikor II. András szentföldi hadjáratára készülődött. Ekkor már egyértelmű volt, hogy az új intézkedések politikája nem váltotta be az uralkodó reményeit. A király számolt azzal, hogy visszatérhet a régi rend, vagyis a pénzgazdálkodás megvalósítani szándékozott egyeduralmától vissza kell térnie egy vegyes, a birtokjövedelmeknek nagyobb szerepet juttató gazdaságra. Az új birtokpolitika 1917. évi megtorponása ezt a rendszert ellenzők nagy sikerét jelentette. Tétezte sikerüket, hogy II. András szentföldi távolléte idejére az ország kormányzását János esztergomi érsekre, az új intézkedések nagy ellenfelére volt kénytelen bízni. Azonban a király távozása után azok, akik az új intézkedéseket meggazdagodásuk forrásuknak tekintették, szembefordultak János érsekkel, megfosztották vagyonától és jövedelmeitől, fogságba vetették, majd ki is üzték az érseket az országból. II. András távolléte alatt Magyarország síralmas állapotba került. Ezt maga a király is bevallotta, kendőzetlen őszintességgel, egyik a pápához írt levelébe. A Szentföldről való visszatérésem után nem Magyarországot, hanem egy elgyötört, feldult és minden kincstári jövedelmétől kifosztott országot találtunk, úgyhogy sem adósságunkat, amelybe zarándoklatunk kevert bennünket, megfizetni, sem országunkat előbbi állapotába visszaállítani, még 15 esztendő alatt sem tudjuk.
Milyen következményei lettek ezeknek a belső feszültségeknek?
A belső feszültségek első következménye az volt, hogy András király egyelőre feladta az új intézkedések politikáját. 1218-1219-ben csak kisebb mértékben adományozott el birtokokat, és ezek az adományozások kivétel nélkül az egyháziak javára szóltak. Elsősorban János érsek és az esztergomi kanonokok kaptak birtokokat. Mivel az egyháziaknak volt elsősorban érdekük, hogy korlátozzák a királyi hatalmat gyengítő, mértéktelen birtokadományozást, ezért befolyásuk növekedésével magyarázható, hogy 1220-ban megkezdődött az udvarnok földek visszavétele. A következő évben pedig András elrendelte, hogy a várak földjeit, bárki foglalta is el azokat erőszakosan, a váraknak vissza kell adni. Ezeknek az udvarnok földeknek a visszavételére azonban eleve kisebb esély volt, hiszen a királyok ezeket már több évtizede adományozták el. Sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a várbirtokok visszavételének meghirdetése, hiszen ezeknek az elidegenítése alig 2-3 évtizede kezdődött. Azonban II. András nem akarta őszintén ezeknek a visszavételét. Ez tükrözi, hogy ezzel párhuzamosan 1220-tól újabb intenzív adományozásba kezdett. Ráadásul az erőszakosan elfoglalt várföldek visszavétele vontatottan, eredménytelenül zajlott. A király által delegált ispánok döntései alapján előírt istenítéletek szinte kizárólag a visszavételt akadályozták. A meghirdetett birtok visszavétel tehát nem eredményezte az idegen kézre jutott várföldek visszaszerzését. A belső feszültségek kibontakozásának egy másik következménye az volt, hogy Béla 1220-ban területi hatalomhoz jutott, elnyerte a Dalmát, Horvátszlavon hercegséget. Béla így módon nagy kiterjedésű országrész urává tette. Hogy Béla önálló területi hatalmának kialakulása nem egyezett II. András szándékaival, azt III. Honorius pápa a magyar érsekekhez és püspökökhöz írott leveléből tudjuk. A levél szerint II. András kegyes apaként gondoskodott Béla előrehaladásáról, nyugalmat akart teremteni az országba, ezért megkoronáztatta elsőszülött fiát. Viszont azok az elvetemültek, akik a viszály ösvényeit keresték, kijelszelték, hogy nem Andrásnak, hanem fiának tartoznak engedelmességgel, így gondoskodtak a viszályról. Arra kérte a pápa a levél címzetjeit, hogy azokat, akik a viszályt szították, egyházi fenyítéssel kényszerítsék jobb belátásra. Ebből is látszik, hogy Béla érdekében belső mozgalom bontakozott ki, András ennek hatására ruházta fel területi hatalommal fiát. A belső elégedetlenségek legfontosabb következménye viszont az aranybula kiadása volt. Ezt 1222. április 24-én adta ki II. András Fehérváron, és ez az oklevél lesz a rendi magyar állam jogrendszerének legfőbb tartószlopa. Erről időhiány miatt a következő műsorunkban fogunk részletesen beszélni.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy konkrétan miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunkban II. András uralkodásával foglalkoztunk. Elsősorban a külpolitika került terítékre. Megnéztük, hogy hogyan is alakul II. András nyugati irányú külpolitikája, és láthattuk azt, hogy András király nem igazán tanúsított nagy érdeklődést a nyugati országokkal való kapcsolatok iránt, inkább Gertrud testvéreinek érdekébe avatkozik be a német-római birodalomba zajló viszályba. Ezzel szemben láthattuk azt, hogy II. András nagyon komolyan érdeklődött a halicsi fejedelemség iránt, és uralkodásának első másfél évtizedében több hadjáratot is vezetett a kaotikus viszonyok által felemésztett orosz fejedelemségbe. Viszont azt is láthattuk, hogy azon próbálkozása, hogy fiatal a fiát, Kálmán herceget juttassa Halics élére, végül kudarcba fulladt, elsősorban azért, mert a novgorodi fejedelem is szemet vetett erre a térségre, és végül sikeresen el tudja űzni Kálmánt, valamint az őt támogató magyarokat az orosz fejedelemségből. Műsorunk során megpróbáltuk végigkövetni azokat a feszültségeket, amelyek kialakulnak András király uralkodása során. Láthattuk, hogy ezeknek a belső feszültségeknek az egyik legfontosabb forrása az volt, hogy András király jelentős támogatást nyújtott a feleségével, Gertruddal Magyarországra érkező németeknek, és ez a támogatás végül a királyné ellen fordította a magyar előkelőket, akik 1213-ban meggyilkolták Gertrud királynét. Azonban nem csak ez okozta az országban a feszültségeket, láthattuk azt, hogy az előkelőknek eleve érdeke volt, hogy minél több viszály legyen az országban, és arra kényszerítik András királyt, hogy még 1214-ben megkoronázza fiát, Béla herceget, ezzel pedig elérik azt, hogy két hatalmi központ jön létre Magyarországon, és így próbálják érvényesíteni elsősorban gazdasági érdekeiket. Ezeknek a belső feszültségeknek az eredménye végül is belső viszályok lesznek, amelyek részben Béla területi hatalmának a kiépítéséhez vezetnek, részben pedig az aranybulla kiadását eredményezik. Jövő heti műsorunkban az aranybulla bemutatásával kezdjük, illetve műsorunk további részében megnézzük, hogy milyen más oklevél köthető II. András uralkodásához, illetve megnézzük, hogy mi jellemzi II. András kül- és belpolitikáját uralkodásán utolsó évtizedében.
Történész úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcserező igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!